Táborozók, szeretettel köszöntök mindenkit a tábor vége felé, és szokásunkhoz híven ezen az alkalmon szeretnék először a gyerekekhez szólni. Gyerekek, megkérlek benneteket, hogy helyezkedjetek úgy, hogy lássalak benneteket, mert egy tanítást szeretnék nektek elmondani, egy tapasztalatot, és kérdezem is tőletek, hogy vajon, amikor otthon például az anyu süt egy finom süteményt, és az illata árad a konyhában, de nincs itt az evés ideje, könnyű-e megállni, hogy ne egyetek? Mit gondoltok? Hát bizony nem könnyű, ugye? Mit kell tenni ahhoz, hogy ne egyetek? Ha valaki mondaná, nagyon örülnék, szerintetek, gyerekek. Mit kell tenni ahhoz, hogy ne egyetek süteményt? Na, nem csak az anyu fülébe lehet súgni, hanem lehet hangosan is mondani, vagy anyuka elmondhatja. Hát biztos valami ilyesmit mondtok, hogy hát bizony önuralmat kell gyakorolni, le kell mondani róla. Könnyű? Nagyon nehéz. Mert incsiklandó az illat, ugye? És kívánjuk a süteményt, de nincs itt az ideje. És emlékszem rá, számomra olyan megdöbbentő történet volt, egy kedves barátunk, Csalami László mondta el, hogy kint voltak Amerikában, egy életmódközpontban, és ott volt egy bolt, ahol csupa egészséges ételt árusítottak, például a műzlifélét is, és az ő kislányuk úgy 8-10 éves lehetett, ott állt nem messze a bolttól egyedül, és ment egy bácsi arrafelé, aki épp az otthon lakója volt, és hát olyan aranyos volt ez a kisgyermek, ez a kislány, hogy gondolta, vesz neki valamit. Vett egy műzlit, egy egészséges műzlit. És oda ment hozzá, és azt mondta, tessék, edd meg. És azt mondta, köszönöm szépen, és eltette a zsebébe. De hát azt kérdezte, miért nem eszed meg? És azt válaszolta, hogy nincs itt még az ideje. Még nincs itt az ebéd ideje. És ezen annyira elcsodálkozott, hogy hogy lehet ez? Gyerek volt, és mégis önuralmat gyakorolt. Gyerekek, mikor tudunk mi önuralmat gyakorolni? Minden bizonnyal akkor, hogyha gyakoroljuk ezt. Ha gyakoroljuk ezt. Nem csak az evésben, hanem másban is. Emlékszem rá, Miskolc környékén voltam egy kedves családnál, és azt vettem észre, hogy amikor az anyuka, ugye családi együttlét volt, közös étkezés, beszélgetés, jól éreztük magunkat, és hát óhatatlanul kellett behozni ezt, azt, amazt a konyhából, a szobában ültünk, és hát az édesanyja odafordult a fiához, aki már egy kicsit nagyobbacska volt, és mondta, hogy kisfiam, légy szíves, hozd be a konyhából ezt vagy azt. És az a fiú olyan immelámmal, miért pont én? Így válaszolva, hát ki andalgotta a konyhába, és hát immelámmal behozta. Olyan rossz volt ezt nézni. Hát gondolkodtam, hogy mit lehetne tenni, és akkor úgy félrevontam ezt a fiút egy pár perc múlva, és mondtam neki, hogy van egy jó játék, próbáljuk ki. Nagyon érdekes lesz, mindenki meg fog lepődni. Tudod, mit csináljál, amikor például anyu kér valamit, vagy apu? Mondd azt nekik, hogy örömmel. És próbáld magadban tényleg ezt érezni, hogy ezt most örömmel megteszem. És elmagyaráztam neki, hogy azért, mert Jézus, amikor eljött erre a földre, és embereknek szolgálhatott, akkor ezt nem olyan kénytelen, kelletlen csinálta, hanem örömmel. Mondom, nézd meg, hogy milyen meglepetés lesz majd. Mindenki meg fog döbbenni. Picit, hogy beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy jó, kipróbáljuk? Ezt nevezhetjük örömjátéknak is. Azt mondta, jó, megpróbáljuk. Mondom, nagyon figyelj, mert jönni fognak a kérések. Eltelt 10-15 perc, és valóban megint szólt az édesanyja, kisfiam, nem vinnéd ki ezt vagy azt? Ő felpattant, és azt mondta, örömmel! Az egész család megmerevedett, ránéztek, megdöbbenve, hát ilyet még nem hallottak. A fiú kiment, hozta vissza, az édesanyja odafordult, kisfiam, valami történt, vagy baj van? Aztán ment a nap tovább, és lettek újabb kérdések. Én is kértem tőle. A fiú felpattant örömmel, és futott. És aztán a családban ez szokássá vált. Később elmesélték, hónapokkal utána találkoztam velük, és kérdeztem, az örömjáték megy tovább? És azt mondták, igen, megy, és emlékszünk rá, hogy örömmel is lehet szolgálni. Kedves gyerekek, én erre bátorítanak benneteket, hogyha az apu vagy az anyu kér valamit, vagy egy felnőtt, vagy a tanítótok, akkor ne olyan kelletlenül mondjátok, hogy hát, miért pont én, meg nincs kedvem, meg majd máskor, hanem örüljetek, ha szolgálhattok. Ez hatalmas ajándék. Mi, akik felnőttek, sokszor embereket szolgálunk, a legnagyobb örömünk forrását találjuk meg ebben. Próbáljátok ki, ti felnőttek is, gyerekek is, egyaránt. A szolgálat óriási öröm és kiváltság. Erre tanít bennünket Krisztus, ő azt mondta, én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam életemet váltságul sokakért. Ez az egyik legszebb életelv, amit követhettek. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg benneteket ebben. Kedves testvéreim, kedves táborozók, kedves vendégek! Ezen az utolsó napon, amikor így egész nap reggeltől estig együtt lehetünk, szeretném összefoglalni az elmúlt hétnek a tanulságait. Az ige szolgálatomnak a témáját így fogalmaztam meg, ami egyben egy ige és a Jakab apostol levelének első fejezetéből való, a negyedik vers, amelyik így hangzik, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. A kitartásban tökéletes cselekedet legyen. Emlékezzetek rá, az elmúlt héten annyi mindenről beszéltünk, a fő szempont az önuralom és a mértékletesség témaköre volt. Beszéltünk arról, hogy a gondolataink felett, a szavaink felett mennyire fontos önuralmat gyakorolni, hogy ne a természetünk sodorjon magával, hanem a tudatos választásunk és döntésünk. Beszéltünk arról, hogy a tetteink, a kívánságaink, a neheztelésünk felett szintén uralkodni kell. Milyen fontos felülbírálni a szeretetlen viselkedésünket, hozzátartozóink, szeretteink iránt, barátaink, testvéreink iránt, hogy mennyire fontos megtanulni Istentől a szeretet nyelveket, a minőségi időt, az ajándékozást, az érintést, a bátorítást, a szép szavakat és a szívességeket. Ezek isteni vonások, ezek gyakorlásához önuralmat kell gyakorolnunk. És Pál apostol, amikor gondolkodik ezen a témán, akkor a korintusi első levél 9. fejezetében, és kérlek benneteket, akinél Biblia van, illetve hát ki is vetítve, láthatjuk, olvassuk el együtt. A 9. fejezet a korintusi első levélből a 24. verstől Pál apostol gondolatait, aki arról szól, összehasonlítva az ókori versenyfutásnak a nagy gondolatkörét a keresztény élet versenyfutásával, hogy mire kell törekednünk, hogy mire figyeljünk. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, vagyis önuralmat gyakorló. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlannál elegyek. Azt mondja itt az apostol, hogy az ókori versenyfutáshoz hasonlóan a keresztény életben is önmegtagadás kell, hogy legyen, mert a természetünk mindig húz valamilyen irányban. És ezek a régi versenyfutók a versenyre készülve, ami hatalmas nagy fizikai és lelki megpróbáltatás volt, minden olyan dolgot megtiltottak maguktól, ami ezt hátráltatta volna. Nem lehetett olyan ételeket fogyasztani, ami gyengítette volna az erejüket. Nem lehetett többet enni a kelleténél. Megfelelő időben le kellett pihenni. Kemény önmegtagadást gyakoroltak, hogy a legmagasabb szinten legyen az idegi erejük és a fizikai készenlétük, hiszen óriási megpróbáltatás volt. a futónak az utolsó csepp erejét is ki kellett adnia, hogy maximálisan teljesítsen. És hát gondoljuk meg, idegileg is, micsoda megpróbáltatás volt ez. Az egész nagy versenyfutásnak a stressze. A vele együtt járó bizonytalanság, feszültség. Hogyan indulunk el, hogyan haladunk, hogyan jutunk célba. A figyelés, a koncentrálás óriási nagy energiát vett el az embertől. Tehát, ha valaki úgy élt, hogy a fizikai vagy lelki képességeit csökkentette, akkor nem lehetett nyertes. Mindent bele kellett adni. Mindenben magatűrtetőnek kellett lenni. És ez volt az előkészület. Ez az előkészület párhuzamba vonható a keresztény élet előkészületeivel. Nekünk is, akik nem romlandó koszorúért futunk, hanem romolhatatlanért, az örök élet elnyeréséért, hasonló módon nekünk is meg kell erőltetnünk magunkat, nekünk is meg kell tagadnunk magunkat, az önző énünket, szembe kell fordulnunk a természetünk lehúzó erejével, és nekünk is tusakodni kell. Nekünk is magatűrtetőnek kell lennünk, azért, hogy győzhessünk. Hogy félretegyünk minden akadályt, ahogy mondja a Biblia, és megkörnyékező bűnt, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első versében. És figyeljük meg, hogy milyen hátráltató tényezők lehetnek lelkileg, amelyek kapcsolódnak a héten elhangzott témaköreinkhez. Irigység, gyűlölet, gyanúsítás, rágalmazás, kapzsiság, olyan terhek, akadályok, amelyeket a kereszténynek el kell vetnie, hogy győztesen akarja megfutni a pályáját az örök életért. Minden szokás vagy hajlamot, mely bűnre csábít vagy szégyent hoz Krisztusra, le kell vetni, kerüljön bármibe is. Senkin sem nyugodhat meg Isten áldása, ha megsérti az igazság örök alapelveit. Ha csak egyetlen bűnt is melengetünk, elegendő arra, hogy jellemünket lealjasítsa és másokat félrevezessen. Idézem Ellen G. White-nak az Apostolok története című könyvéből, a felhívás magasabb rendű életre című fejezetből. Tehát figyeljük meg, milyen dolgokat mond. Irigység, gyűlölet, gyanúsítás, rágalmazás, kapzsiság, olyan terhek, amelyeket le kell vetnünk. Nagyrészt erről szólt ez a hét, és azt mondja a Biblia, hogy ha valaki szabályszerűen küzd, akkor győzhet. De kedves táborozók, tudatosan egy olyan témakört hátra hagytam az utolsó témakörnek, ami az egyik legérzékenyebb mindannyiunk számára. És kicsit tudatosan a tábor végére is. Nem tudom, kitaláljátok-e, hogy melyik lesz az, miben kell mértékletesnek lennünk. Tessék? Nem hallom. Nem hallottam. Szeretetről volt szó? A szemünk? Kívánsága? Kapcsolódik hozzá. Na, majd mindjárt kiderül. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi a bűnök gyökere. Hogy honnan indult a bűn, és hogyan lehet legyőzni a bűnt. És mind a kettőre a Biblia tisztán válaszol. Honnan indult a bűn? Ádám és Évától. Ott a paradicsomban kristálytisztán kiolvashatjuk a Bibliából, hogy az első bűn kapcsolatban volt az étkezéssel. Jézus, amikor eljött második Ádámként, a szolgálatának a megkezdése előtt mi volt az első cselekedete? Tudjuk? 40 napig böjtölt. Ádám és Éva nem volt éhes a paradicsomban. Ki volt elégítve minden vágyuk? Isten csak egyet kér tőlük, hogy ne menj a közelébe, meg se illesd, ne vegyél róla, mert ez az a fa, amiről ha veszel, egyrészt lelkileg az iránta való bizalmatlanságot szavazod meg, másrészt pedig a kívánságaidnak kiszolgáltatod magad. És veszélybe kerülsz, és meghalsz. És jött a kígyó, és mondta, amit mondott, ismerjük a történetet, és Éva szakított a fa gyümölcséből, és evett. Mert kívánatos volt a szemnek, a bölcsességért, és a férjének is adott. És Jézus Krisztus, amikor eljött, akkor itt állította helyre az embert. mindig gondolkodtam azon, hogy vajon hol van a bűnök gyökere, honnan indulnak a problémák, honnan lehetne felépíteni az embert. És találtam egy rendkívül érdekes, sokatmondó idézetet, az előbb idézett szerzőtől, Ellen Goodwight-tól, az Étrendi és táplálkozási tanácsok című könyvében írja a 118. oldalon, ő is ezen gondolkodva, összevetve a bibliai tanításokat a következőket mondja. Krisztus a kísértés pusztájában azokkal a nagy fő kísértésekkel találkozott, amelyek az embert ostromolják. Téged és engem. Ott segítség nélkül mérkőzött meg a ravasz körmönfont ellenféllel és legyőzte azt. Az első súlyos kísértés az étvágy. A második az elbizakodottság, a harmadik a világ szeretete volt. Sátán az étvágy kielégítésének kísértésével győzi le az emberek millióit. A falánkság kielégítése következtében az idegrendszer izgalmi állapotba kerül, az agy képességei elgyengülnek, lehetetlenné téve a nyugodt észszerű gondolkodást. Az értelem kiegyensúlyozatlan, annak magasztosabb, nemesebb képességei megromlanak, a testi vágyainkat szolgálják, és a szent, az örök érdekeket pedig semmibe veszi. Amikor egy célját elérte Sátán, a másik két nagy kísértésével jöhet, és könnyű sikerre talál. Sokrétű kísértései három főpontból erednek. Nem tudom, találva érzitek-e magatokat? Én igen. Erről a témáról nem úgy beszélek, mint aki győzelmet aratott teljesen, hanem küzdő emberként, aki bukdácsol, elesik, és újra törekszik arra, hogy győzzön. És amikor tegnap este itt emlékeztek rá, felolvastam nektek az ítélettel kapcsolatos gondolatokat, hogy vizsgálati ítéletet hajlik most fölöttünk, mélyen az én szívembe is hasított, hogy nekem is változtatni kell. És emlékszem, amikor este bementem és egyedül voltam, akkor döntések születtek bennem, hogy ezentúl nem így lesz. Hiszem, hogy Krisztus erejével győzhetek, és eldöntöttem, hogy bizonyos dolgokban megváltozok. Az ő erejére támaszkodva eltökéltem, hogy bizonyos dolgokban nem követem a régi nyomvonalat. És bátorítanak benneteket, hogy ti is gondoljátok át az életeteket, és változtassunk. A Biblia újra és újra beszél arról, hogy legyünk mértékletesek. Így mondja a példabeszédek könyve, hogy kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy. Látjuk, hogy összefügg a lelki állapottal. Ha többet eszünk a kelleténél, eltompulunk. Ez a tompultság rátelepszik az agyunkra, a döntőképességünkre, és könnyebben ingerültek leszünk, könnyebben kiszolgáltatjuk magunkat a gonosznak, és könnyebben elbukunk. Nagyon nagy a tét. A Biblia újra és újra beszél arról, hogy legyünk mértékletesek. Péter apostol első levele 4. fejezetében azt mondja, a vége mindennek közel, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. A végidőben, Krisztus eljövetele előtt, hiszem, hogy mi ebben a korban élünk, különösképpen elszabadul a mértéktelenség. Amikor Pál apostol ír arról a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetében, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, lesznek az emberek, sok mindent mond, de hozzáteszi, mértéktelenek. Azt mondja a Titushoz írt levél 2. fejezetében, a vén emberek, a vénasszonyok, az ifjú asszonyok, a szolgák, mindenki legyen mértékletes. A lélek gyümölcsének nevezi a mértékletességet a Biblia. A Titushoz írt levél 2. fejezetének 12. versében pedig így összefoglalóan azt mondja, amely arra tanít, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. És sorolhatnám tovább-tovább az igehelyeket. Ez egy alapvető kérdés, amelyben győzelmet kell kivívnunk. Kedves táborozók, tudatosan azért is beszélünk erről, hogy ne nézzük egymás tányérját az asztalnál, amikor étkezünk, hanem a magunk tányérját nézzük. Én sokszor elgondolkodtam azon, és hát felteszem a kérdést, vajon miért eszik többet az ember a kelleténél? Gondolkodjatok el ti is ezen. Vajon miért eszik többet az ember a kelleténél? Vagy miért eszünk olyan dolgokat, miért fogyasztunk olyan dolgot, amelyekről tudjuk, hogy káros? Vajon miért? Emlékszel rá, megkérdeztem ezt bölcs idős emberektől, és egyik idős néni azt mondta, kisfiam, én annyit éheztem a háborúban, én annyi ínségben voltam az édesanyámmal együtt, ahogy éltünk ketten, hogy amikor én eszem, akkor mindig úgy érzem, hogy ennem kell, amíg lehet, mert ki tudja, milyen időnk várnak ránk. Aztán mások azt mondták, hát amit megeszek, az legalább az enyém biztosan. Hát igen, mert bevisszük a testünkbe, és az a miénk. A birtoklási vágy. A harmadik embercsoport azt mondta, hogy hát olyan finom, nem bírok ellenállni. Olyan jó enni. Egyik testvérünk humorosan mondta, én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Humoros, ugye? De hát tragikus is egyben. Hát ha pont annak nem tudunk ellenállni, aminek ellen kell állnunk, akkor mit ér a kereszténységünk? Nem tudom, észreveszitek-e, az éhezéstől való félelem, a birtoklási vágy, vagy pedig az ízlésünk kielégítése mögött mi az a fő gyökér, ami húzódik? Önzés és éhezni fogok. Bizalmatlanság Isten iránt. Hogy ő nem tud gondoskodni az én élelmemről, tehát többet eszem a keleténél, magyarul bebiztosítom magamat, hogy egy kis perzolással legalább jól teleszem most magam, most kibírom legalább egy fél napig vagy egy napig, ugye? Hogyha jól teleszem magam. Bizalmatlanság és önzés. Gondolkodjunk el ezen. Nem könnyű kérdés ez. Gyakorló keresztények életében sem könnyű kérdés. Amikor olvastam Sally Hombergernek a könyvét a gyermeknevelésről, illetve egy másik kis füzetét, amit a férjével együtt írt, akkor ott leírja a szerző, hogy 20 éve volt már hívő, amikor előhozta a Jóisten, mivel ő mindig kérte, hogy szeretne fejlődni lélekben. 20 év múlva a keresztény gyakorló életében 20 év múlva hozta elő az étkezés kérdését. És amikor imádkozott, egyszer a lelke mélyén Isten megszólalt, és azt mondta, lányom, többet eszel a kelleténél. És kérdezte, Uram, mit tegyek? Azt mondja, hívj engem segítségül, segítek neked. De hogyan kell ezt csinálni? És a Jóisten arra vezette őt, hogy amikor közeledett volna az étkezés, visszavonult a szobájába, csendben egyedül, leborult a térdére, és imádkozott. Uram, segíts! Félek. Félek magamtól. Könyörgöm, mutasd meg, hogy mennyit egyek. Mennyit fogyasszak. Hol a határ? És a Jóisten, és ezt tapasztalatból tudom, mert én is sokszor gyakorlom, a Jóisten, amikor étkezünk, és ha ilyen lelkülettel megyünk étkezni, akkor bent a lelkünk mélyén egyszer csak megszólal, sokszor a kanál felemelése közben itt a határ. És ez a kérdés, ugye, van még választási lehetőségünk. Letesszük-e? Vagy valaki ugye ilyenkor ideológiát csinál, hát meg kell enni a maradékot. Ugye szokták mások mondani, hogy én vagyok a konyhamalac. És különféle ideológiákat gyártunk, de hát én úgy gondolom, a következő étkezési csak megmaradna romlatlanul az a kis maradék. És hányszor megesszük? És Sellit így tanította az Isten arra, és taníthat bennünket is, hogy amikor jön az étkezés, és nekünk ez probléma, nekem probléma, akkor kérjük a Jóistent, hogy segítsen. Hogy ne együnk többet, de ne együnk kevesebbet se, mert ez a mérték. Kevesebb embert érint az a probléma, hogy kevesebbet eszik a kelleténél, az anorexiások témája ez, amikor annyira szeretnének szépek lenni, hogy aztán végül csontsoványá gyötrik magukat, ez sem helyes. Ez is mértéktelenség, bizalmatlanság. Mennyi az elég? Ez a nagy kérdés. És erre csak a Jóisten tud válaszolni, mert nem vagyunk egyformák. Nem egyforma a testalkatunk, nem egyforma az anyagcsere sebességünk, nem egyforma a fizikai tevékenységünk, a szellemi tevékenységünk, mások vagyunk. Bár nagyon sok mindent kijelez a tükör. Ugye, sokat elárul. De ne ítélgessük egymást, nem a mi feladatunk. Mindenkinek legyen a maga feladata, hogy önmagát ítélgesse ilyen értelemben. Hogy átgondoljuk, hogy hol a határ. Hogy mennyit kell fogyasztanunk. Nagyon nagy kérdés ez. Ilyen gondolatokat találtam ebben az előző étrendi tanácsokban, hogy egy mértéktelen ember sohasem lesz türelmes ember. És ezt arra alapítja, amit a Péter apostol második levelében olvashatunk, az első fejezetben, az 5. verstől, így mondja az apostol, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragaszhatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. Tehát figyeljétek meg, a türelem előtt van a mértékletesség. Ugyanis, hogyha mi mértékletesen étkezünk annyit, amennyit meg tud emészteni könnyedén a szervezetünk olyan minőségű ételből, akkor nem leszünk felajzottak, feszültek, mert a szervezetünk megkapja azt, amit akar, és a tökéletes emésztés következtében nem keletkeznek a szervezetünkben olyan káros mérgező anyagok, amelyek elsősorban az agyunkra hatnak. Meg kell tanulnunk, hogy a mértéktelen evés-ivás a legnagyobb ellensége a szellemi fejlődésnek és a lélek megszentelődésének. Döbbenetes. Nem is gondolná az ember, hogy ennek ilyen hatalmas kiterjedése van. És hát emlékezzünk arra, hogy nem csak az étkezésről van itt szó, hanem az indulatokról is. Jézus Krisztus a legnagyobb példát mutatta a maga tűrtetésben, hiszen szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És emlékezzünk rá, hogy ő nem csak 40 napig böjtölt, és ezáltal megmutatta, amikor jött a sátán, és azt mondta, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Ő nagyon éhes volt, mert azt mondja a Biblia, hogy megéhezett. Nem tudom, melyik őtök éhezett meg már 40 napi böjt után. Még egyikünk se. De ő megéhezett. És nem változtatta a köveket kenyerekké, hanem azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, ami az ő szájából származik. Mert az Istentől az isteni erejét nem gyakorolta, nem élt olyan eszközzel, amivel mi nem élhetünk, hanem bízott az Atyában, és tőle várta a megoldást, és várnia kellett tovább. És jött a másik két kísértés, és csak utána jöttek az angyalok, és szolgáltak néki eledellel. Kivárta türelemmel, maga tűrtető volt. Legyőzte az indulatait is, amikor átszegezték a kezét, amikor rugdosták, öklözték, leköbdösték. Az ellenségeiért tudott imádkozni. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Nem engedte meg a haragot és az indulatot, mert mértékletes volt, mert uralta önmagát. Az emberi méltóság és az isteni méltóság tükröződött rajta, amit mi is elnyerhetünk, ha gyakoroljuk a mértékletességet. Ahogy Ádám és Éva elbukásánál szemlélhetjük az elbukásunk történetét, ugyanúgy Krisztus győzelménél szemlélhetjük a mi győzelmünk történetét. Ha Jézushoz hasonlóan mi is megragadjuk az ő kegyelmét, akkor mi is győzhetünk és mértékletesek lehetünk. Kedves táborozók, ezzel kapcsolatban hagyj idézzek fel egy pár mondatot egy ilyen áhítatos könyvünkből, amiben a szerző azt írja, hogy aki legyőzte énjét, a legerősebb ellenséggel szállt szembe. Aki legyőzte énjét, a legerősebb ellenséggel szállt szembe. Aki mozdíthatatlanul megáll a bántalmak viharában, az Isten hőse. Aki megtanulta uralni lelkületét, az felülemelkedik a csekélységeken, akadályokon, a bosszusságokon, melyeknek naponta mindannyian ki vagyunk téve. Úgyhogy azok nem vetnek árnyékot lelkére. Istennek szándéka az, hogy a megszentelt értelem királyi hatalma, az isteni kegyelem által kormányozva uralkodjék az ember életében. Aki uralja lelkületét, az birtokában van ennek az erőnek. Hogyan uralhatjuk? Hogyan nyerhetjük el a mértékletességet? Hogyan győzhetünk? Mi ennek a gyakorlati útja? Nem mondok újat, csak szeretném összefoglalni, amit elmondtam. Az első és legfontosabb dolog, hogy lássuk be, ha mértéktelnek voltunk, hogy azok vagyunk. Hogy ismerjük el ezt a bűnünket. Ne szépítsük. Ne hivatkozzunk a körülményekre, meg egyebekre, meg így, meg úgy. Ha többet tettünk a kelleténél, ha indulatba jöttünk, ha türelmetlenek voltunk, stb. Ha szavainkban, tetteinkben, gondolatainkban átléptük a határokat, megszegtük a mértéket, akkor mondjuk azt Istennek, Uram, bocsáss meg, vétkeztem. Mint a tékozló fiú, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és magam ellen is vétettem. Bocsáss meg, Uram, és Isten megbocsát. Amikor belátjuk a vétkeinket, hatalmas ajándékban részesülünk. Emlékezzünk rá, a tékoznál a fiúnál mi történt. Levágatták a hízott tulkot, ami jelképe az áldozatnak. Krisztus áldozatának. És utána, illetve közben, vele együtt megkapta a legszebb ruhát, Krisztus jellemét. Krisztus jellemében benne van a mértékletesség? Ha mi a bűnvallomásunk nyomán Krisztus áldozatába vetett hittel megragadjuk azt a hatalmas ajándékot, amit ad nekünk, ő ránk adja ezt a ruhát, az ünnepi ruhát, akkor rajtunk van a mértékletesség jellemvonása is. És győzhetünk. Csak higgyük el. Csak higgyük el, hogy ez így van. Ezt el kell hinnünk. És akkor, ha szövetséget kötünk Istennel, ha belátjuk vétkeinket, és elfogadjuk Krisztus megbocsátását, győzhetünk. De amikor jön a kísértés, ha ránk tör a vihar, akkor ne feledkezzünk el, hogy mit kell tennünk. Imádkoznunk kell. Könyörögnünk kell. Esedeznünk kell. Így írja a Boldog Otthon című könyvében Ellen White egy apának, egy férjnek, hogy számítanod kell arra, hogy a családi életedben, a munkahelyeden, a mindennapi életben váratlan meglepetésekkel, csalódásokkal fogsz találkozni, és kísértésekkel. Nézz Jézusra mindenkor, mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát. Amikor az ellenség vízözöntként tör rád, akkor az Úr lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, elveszted türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és feljelentő, hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a mennybe küld imádat. Ó Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak a szívemből. Add nekem szelídséget, alázatosságodat, türelmedet és szeretetedet. Ne engedd, hogy megváltómat megalázzam. Ne engedd, hogy félreértsem feleségem, gyermekeim és hittestvérem szavait és indítékait. Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengészívű és megbocsátó legyek. Segíts, hogy összetartó kapos legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét. Emlékezzetek az előbbi kisfiúra, akiről beszéltem, hogy örömmel akar szolgálni? Hát a szívéből következett és jött az örömmel? Először nem. Egy tudatos döntés, választás volt, de úgy döntött, és amikor így dönt az ember, abban a pillanatban Isten adja a szent lelkét és erejét, hogy győzhet. Spurgeon azt mondta, ez egy olyan dolog, ez egy olyan csoda, kedves testvéreim, próbáljátok ki, ez egy olyan csoda, azt mondta Spurgeon, mint ha feldobnák a követ, és nem esik vissza. Mert a természeti törvény milyen? Ha feldühítenek, dühös leszek. Ha megbántanak, visszabántok. Ha sok jó ételt tesznek elém, amit kívánok, teleszem magam. Csordultig. Azt mondja, mint a feldobott kő, mi nem esik vissza. Mert Isten kegyelme tartja fel. Vagy egy másik hasonlattal is él, azt mondja, hogy mintha az óceán közepén égő láng lenne, égő tűz. Ami képtelenség. Mert a víz eloltja a tüzet. De két ellentétes dolog, egy emberi természet, és fölé nőve az isteni természet győzelmet arat. Nem lehet más a győzelmünk titka. Magunk erejéből nem tudunk mértékletesek lenni, csak Isten segítségével. Krisztus keresztáldozata az a központ, amire kell irányítanunk a figyelmünket, hogy ő hogyan győzött, és akkor segíthet. Az utolsó szempontok között való az akaraterő. Ezt olvasom. Az igazi vallásosság összefügg az akaraterővel. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, mely az emberek fiaiban műveli az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget. Hajlandó vagy-e halogatás nélkül a helyes kapcsolatra lépni Istennel, írja egy fiatal embernek. Úgy szólsz-e, átadom Jézusnak akaratomat, mégpedig most azonnal. S teljesen az Úr oldalára állsz ettől a perctől kezdve. Ne hallgass a szokás, az étvágy és a szenvedélyek türelmetlen követelésére. Ne adj lehetőséget az ellenfélnek, hogy így szóljon. Nyomorult, álszent vagy. Zárd be ajtódat, hogy az ellenség ne tudjon vádolni, csüggeszteni. Mondjad, hinni fogok, sőt már most hiszem, hogy Isten a segítségem. És észreveszed majd, hogy Istenben diadalmaskodsz. Ha álhatatosan az Úr oldalán tartod akaratodat, minden érzelmed Jézus akaratának fogságába kerül. Akkor majd szilárd sziklát talál a lábad. Időnként ugyan szükség lesz akaratod utolsó morzsájára is, de mivel Isten fárad érted, úgy kerülsz majd ki a formálás folyamatából, mint tisztességes rendeltetésű edény. Testvéreim, küzdelem ez? Ez egy küzdelem. Ez egy tusakodás. Ez egy versenyfutás. Ez egy harc. De hadd kérdezzem meg tőletek, meddig? Meddig tart a harc és a tusakodás egy adott esetben? Még meg nem születik a döntés, valaki hallotta, mondta. Csak addig? Ha én vajúdok, hogy most igen, nem, megpróbáljam, ne próbáljam, szeretném, akarom, de nem. Ha amíg nem döntök, amíg az akaratomat nem feszítem meg annyira, hogy alárendelem magamat Krisztus akaratának, és ezt a döntést meghozom, addig van küzdelem. Utána, amikor ezt megtettük, és azt mondja az ember, így cselekszem. Abban a pillanatban Isten adja az erőt. Ez a szerző, akitől idézte, meghozta ezt a döntést, és mértékletes volt. És azt mondta, hogy idős korában egészségesebb volt, mint fiatalabb korában. Ezt mondta, a magam részéről eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Azt mondja, eltökéltem. Nem szeretném meg, jó lenne. Eltökéltem. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Mondtunk ilyet már? Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. A mai naptól kezdve nem leszek szolgája az étvágyamnak, hanem ura. Mondtunk már ilyet valaha? Akkor az ő öröme lesz bennem, és örömem teljes lesz. Az Úr jóságáról fogok beszélni, és hatalmáról szólok az embereknek. Krisztus istenségére támaszkodva győzhetek, amint ő is győzött. Eltökéltem. Kedves táborozók, egy ilyen döntés óriási jelentőségű. Ha valaki ezt a döntést meghozza, akkor győzhet. És az élete más élet lesz. Mértékletes élet lesz. Megszentelt élet lesz. Győzelmes élet lesz. És ez a győzelem, ez a mértékletesség ki fog hatni a jellemvilágára, a cselekedeteire, a kiegyensúlyozottság, a megelégedettség, a nyugalom, a nem felajzott, feszült lelkiállapot. Az száműzve lesz az életében, hanem kiegyensúlyozott lesz, és az életében a békesség, a nyugalom lesz a jellemző, és tud uralkodni önmagán. Hát nem ez a célunk? Szeretnék zárásként egy olyan emberről olvasni, aki a 16. században élt, 15. 16. században Luigi Cornaro Velencében, aki 102 évig élt, de 40-50 éves kora között kapott egy betegséget, ami a mértéktelen élete következtében az életét veszélyeztette. A halál szélére jutott, azt mondták az orvosai, hogy meg fog halni, de mivel annyira szerették a vezetői, a főnökei, ott Velencében egy rendkívül kedves ember volt, hát sajnálták, hogy meg fog halni. És keresték, hogy ki lenne a legjobb orvos, aki segítene neki, és hát elküldtek egy hívő emberért, akiről az a hír járt, hogy a legjobb orvos, és ő tanácsot adott ennek a Luigi Cornarónak, akinek különben az írását az interneten le lehet tölteni, és azt mondta neki, hogy legyen szigorúan mértékletes. Nem ismerem elmondani, hogy mennyit evett és ivott. Szigorúan mértékletes, és meggyógyult. Fél év alatt meggyógyult minden betegségéből, és azt mondta magában, hát hogyha ez az életmód az én halálos betegségemet meggyógyította, hát akkor talán az egészségemet is fent tudja tartani. És továbbra is így élt, mértékletesen. És 92 éves korában, 91 éves korában írja a következő gondolatokat. A mértékletesség két dologra redukálható, a minőség és mennyiség. Az első abból áll, hogy elkerüljük azon ételeket és italokat, amelyek nem egyeztethetők össze gyomrunkkal. A második pedig azt jelenti, hogy csak annyi ételt és italt fogyasztunk, amennyit gyomrunk könnyen megemészthet. Ha a józan és mértékletes életmóddal járó áldások olyan szilárdak és állandóak, akkor könyörgöm az összes józan ítélőképességű embernek, hogy tegye magáéva ezt az értékes kincset, mivel hogy egy hosszú és egészséges élet olyan kincs, amely túltesz minden világi áldáson és ennek okáért keresendő, mert mit jelent a vagyon és bőség olyan valakinek, akinek gyarló és beteg a teste? Ezért van az, hogy a szent mértékletesség kedves Istennek, a természet barátja, a józanész leánya, az összes erények nővére, a szerény élet társa, szelíd, udvarias, kevéssel beéri, mértékletes és az ő minden tevékenységének tökéletes úrnője. Belőle, mint kívánatos gyökérből fakad az élet, az egészség, vidámság, szorgalom, tanulás, s mindazon törekvések és tevékenységek, melyek értékesek a nemes és nagylelkű szellemek számára. Isten törvényei mind az ő javát szolgálják, jóllakottság, szertelenség, mértéktelenség, egészségtelen nedvek, betegség, láz, fájdalom és halálveszély mind eltűnnek az ő jelenlétében, ahogy a vízpára a napsugaraktól. Szeretetre méltósága elbűvöl minden jóindulatú elmét. Befolyása ugyanolyan biztos, mint mindenkinek szóló ígérete a hosszú és áldásos életről. És végül azt ígéri, hogy szelíd és kellemes őre lesz életünknek, megtanítván, hogyan védjük ki a halál támadásait. Valójában sosem tudtam, amíg az időskort el nem értem, hogy a világ olyan gyönyörű, mert fiatal éveimet mértéktelenségekkel eltékozoltam. És ezért nem tudtam felfogni és élvezni annak gyönyörűségeit, amint azt most teszem. Ó, valóban boldog élet, amely nekem megadatott mindezen áldásokon túl és afölött, oly módon javította és tökéletesítette testemet, hogy most nagyobb élvezetet találok az egyszerű kenyérben, mint korábban a legkitűnőbb csemegékben. Az egyszerű kenyér mindenekelőtt az ember legjobb táplálékas, amíg mértékletes életet él, biztos lehet benne, hogy soha nem kíván többet, mint a természet fűszerét, a jó étvágyat. Nem vagyok olyan ostoba, hogy ne tudnám, amint születtem, meg is kell halnom. De a természetes halál, amiről én beszélek, az nem ragadja el az ember csak hosszú évek sora után, és még akkor sem várom azt a fájdalmat és agóniát, amiben a legtöbb ember szenved, amikor meghal. Mert én Isten áldásával tudom, hogy előttem még hosszú élet áll. Jó egészségben és szellemben, hogy élvezem ezt a gyönyörű világot, ami valójában annak gyönyörű, akik tudják, hogyan tegyék azzá. Mert annak gyönyörűsége csak azok számára tárul fel, akik a mértékletesség és tisztesség következtében tökéletes egészséges testnek és szellemnek örvendenek. Most 91 éves koromban egészségesebb és erősebb vagyok, mint valaha. Azok többségének csodálkozására, akik ismernek engem, én, aki beszámolhatok róla, hogy köteles vagyok megmutatni, hogy az ember 80 fölött is élvezheti a földi paradicsomot, ez azonban nem érhető el csak a szigorú ételben, italban mértékletes élettel, olyan erények révén, amelyek kedvesek Istennek és barátai a józanésznek. Az utóbbi néhány nap során ennek az egyetemnek számos tanult doktora látogatott meg, valamint orvosok és filozófusok, akik ismerik koromat és életemet és életmódomat is. Hogy szilárd vagyok és erős, életteli érzékszerveim tökéletesek, mint a hangom és fogaim is, és hasonlóképpen memóriám és ítélőképességem is. Emellett ők azt is tudják, hogy naponta folyamatosan 8 óra elfoglaltságom van, értekezések saját kezű írásában, olyan témakörben, ami hasznos az emberiségnek, és hogy sok időt töltök sétával és énekléssel. Ezek a doktorok és filozófusok azt mondták nekem, az már majdnem csodaszámban megy, hogy én a koromban, az én koromban képes vagyok olyan témákról írni, amely kitűnő ítélőképességet és szellemet igényel. Hozzátéve, hogy nem úgy nézek ki, mint egy nagyon időskorú ember, mivel minden tevékenységem fiatal embereknek való. És hogy mindent egybevetve az én életem különbözik a 70-80 évesekétől, akiknek életét rengeteg gyengeség és betegség teszi keservessé. Vagy ha véletlenül mégis néhányan megmenekülnének ezen megpróbáltatásoktól, akkor az ő érzékszerveik, látásuk vagy hallásuk eltompul, vagy memóriájuk hiányos, és minden képességük leromlik. Nem erősek és nem életvidámak, mint én. Továbbá a látogatók azt mondták, hogy úgy tekintenek rá, mint aki különös kegyelemben részesült, és további sok választékos és meggyőzően szép illuzórikus dolgot mondtak ennek alátámasztására, amit azonban nem tudtak bizonyítani. Mert érveik nem a józanészen alapultak, hanem pusztán saját véleményükön. Ennek következtében én arra törekedtem, hogy felvilágosítsam és helyreigazítsam, valamint meggyőzzem őket arról, hogy az a kegyelem, amit én élvezek, nincs személyemre korlátozva, hanem az egész emberiség közös kincse lehetne. Mivel én ugyanolyan halandó vagyok, és semmilyen szempontból nem különbözök másoktól, eltekintve attól, hogy gyöngébbnek születtem, mint a többiek, és amivel én rendelkeztem, azt nem nevezték erős szervezetnek. Azonban az ember korai éveiben hajlik arra, hogy inkább érzékei vezessék, mint a józanész. Azonban amikor eléri a 40 éves kort, vagy már ezelőtt is eszébe kell jusson, hogy már elérte a csúcsot, és már leereszkedésre kell gondolnia, mivel magával hurcolván az évek súlyos terheit, és hogy az öregkor a fiatalság ellenpárja, ugyanúgy, ahogyan a rend a rendetlenség fordítottja, és innen ered a szükség, hogy meg kell változtassa életmódját, ami ételének és italának minőségét és mennyiségét illeti. Mert a dolgok természetéből kifolyólag lehetetlen, hogy az az ember, aki hajlamos étvágyának teljes kielégítésére egészséges legyen, és betegségektől mentes. Ebből adódott, hogy elkerüljem ezt a vétket és ennek rossz következményeit, magamévá tettem a szabályszerű, rendszeres és józan életet, arra törekedtem, hogy fokozatosan felhagyjak a mértéktelen élettel, és hozzászoktassam magam a szigorú mértéktelenség szabályaihoz, és így jutottam oda, hogy a józan és mértéktelenes élet már elfogadhatóvá vált számomra, habár leromlott szervezetem gyöngessége következtében nagyon szigorú szabályokhoz kötöttem magam, annak mennyiségét és minőségét illetően, amit ettem és ittam. Milyen gyönyörű így az életem, milyen boldog a vég, azonban senki sem lehet biztos ezen áldásokban, kivéve csak akkor, ha a mértéktelenség szabályait betartja. Kedves táborozók, én szívem mélyéből kívánom, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Figyeljük meg a Bibliának ezeket a komoly felhívásait. Ismerjük most már az utat, hogyan lehetünk mértékletesek az indulataink, érzelmeink terén, az étvágyunk terén. És hogyha megpróbáljuk és megvalósítjuk, akkor hatalmas áldásokban lehet részünk. Lehet, hogy nem élünk sokáig, de nem is ez a leglényegesebb, hanem amíg élünk, minőségi életet élünk. Ez az ember 102 éves korában halt meg, pontosan úgy, ahogy ő ezt leírta. És amikor olvastam erről, akkor úgy megdöbbentem, az idős nagy pátriárkákról mit olvasunk, amikor meghalnak? Nem tudom, emlékeztek-e? Jákobról, Józsefről. Jó vénségben, betelve az élettel halt meg. És hívta a szeretteit, megáldotta őket nyugodtan, megölelte őket, megcsókolta őket, felvette a lábát az ágyra, lefeküdt, és meghalt. Én ismertem egy ilyen embert. Granár Jánosnak hívták, aki egész életében mértékletes volt. 91 néhány éves korában halt meg, és pontosan így halt meg. És tudjátok, amikor a halála előtt, talán mondtam nektek ezt a történetet a legelső alkalommal, nem tudom, mondtam-e, halála előtt pár perccel bejött az orvos a szobába, ott volt a feleségével együtt, imádkoztak, énekeltek, szeretetben elköszöntek egymástól. És bejött az orvos, hogy 4 órával a halála előtt, és megkérdezte, János bácsi, hogy van? Köszönöm szépen, nagyon jól, mondta vidáman. Köszönöm szépen, nagyon jól. Aztán lefeküdt, behunyta a szemét, 2 könycsepp legördült a szemén, és meghalt. Amikor az orvosok néhány évvel a halála előtt egy bizonyos vizsgálatnál megvizsgálták a szervezetét, összehívták a kórházban lévő elérhető orvosokat, és azt mondták, nézzétek meg ezt az embert, és nézzétek meg az adatait. Ilyet még nem láttunk. Olyan tiszta volt a szervezete. Hát kedves táborozók, én szívem mélyéből kívánom, hogy mind fizikailag, mind lelkileg ragadjuk meg a Bibliának ezt a hatalmas tanítását, a mértékletesség üzenetét, és nagy áldások várnak rám. Szívem mélyéből kívánom, ha jövőre találkozunk, vagy valamikor, akkor tudjunk beszámolni szép tapasztalatokról. Amen.
Én lelkem készülj, mervegy ma, mert az ki eljön hozzád. Örökké valóság atya, és égi áldás hoz rád. Mert ember tested öltve föl, egy csendes éjjel jött, és értünk szállt a földre, a Szent Élet. Dicsőség néven Jézusom, hogy földre jöttél értem. Fogadd el szívem, válaszom, mert üdvöt hoztál nékem. Hirdetemz engem szent neved, örökké áldom nagy kegyed, ó drága Bárány Jézus, te üdvözítő Krisztus.
Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy minden területét az életnek szeretnéd megtisztítani a mi életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy az elmúlt héten tanulhattunk arról, hogy milyen területei vannak az önuralomnak. Az egész természetünkkel szembe kell fordulnunk, hogy győzhessünk. És Istenünk, látjuk azt, hogy az Éden elvesztésének oka a mértéktelenség bűne volt. És az Éden visszaszerzésének lehetősége a mértéktelenségben van. Add Istenünk, hogy megnyerjük az uralmat, az önuralmat testünk, természetünk fölött, Krisztus erejével. Add Istenünk, hogy gyakoroljuk az őszinte bűnvallomást, a belátást, hogy ostromoljunk téged imával, hogy elnyerjük a te segítségedet. És add Istenünk, hogy a te kegyelme által meg tudjuk feszíteni az akaratunkat, és jól tudjunk dönteni. És elnyerjük a győzelmet, Krisztus erejét, ahogy ő győzött, mi is úgy győzhetünk. Köszönjük Istenünk, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy te felkínálod számunkra az életet, a győzelmet, a mértéktességet, Krisztus jellemruháját. Add Istenünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Add Istenünk, hogy ne másokat figyeljünk és vizsgálgassunk, és ne másokról mondjunk ítéletet, hanem önmagunkról. Önmagunkkal szemben legyünk kemények, mint ahogy az apostol mondta, hogy miközben másoknak prédikálok, magam méltatlanná le legyek. És ezáltal tanuljuk a másik iránti szeretetet és türelmet, hogy senkit ne erőltessünk semmire, és ne ítélkezzünk mások felett. Épp elég a magunk problémájával küszködni. Köszönjük Istenünk, hogy győzelmesek lehetünk Krisztus által, hogy eltökélhetjük magunkat, és bárcsak mindannyiunk ajkán és szívében megszületne ez a szó, eltökéltem. Jézus nevében kértük ezt, jó atyánk. Amen.